kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A választásra való regisztrációs folyamat teljes gőzzel való lebonyolításáról a magyar pártok vezetőivel folytatandó párbeszélt elengedhetetlen napirenden tartásának szükségességéről az együttműködési megállapodás aláírása után is az erdélyi magyarság előtt álló kihívások kezeléséről, a román-magyar viszony alakulásáról a centenáriumi esztendőben, valamint az EMMP által rendezendő események részleteiről beszélgetünk a mai műsorban vendégünkkel, Szilágyi Zsolttal, az erdélyi Magyar Néppárt elnökével, akivel a ma sugárzandó interjút a kora délutáni órákban rögzítettük. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban az IMNP elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tisztelt elnök úr, kollégája Toró T. Tibor ügyvezető elnök egy nyilatkozatában azt állította, hogy jól kezdődött a 2018-as esztendő. Osztja-e kollégája véleményét?
Teljes mértékben osztom. Két fő célkitűzést határoztunk meg erre az évre. Az egyik a mozgósítás és a regisztráció, a kedvezményes honosítás törvénye nyomán, ugyanis a Magyarország határain túl élő állampolgároknak is lehetősége nyílik bekapcsolódni a nemzet politikai egységének kinyilvánításába, vagyis az április 8-ai választásokon alkalom lesz szavazni azoknak, akik korábban regisztráltak, vagyis megteremtették a lehetőséget, hogy nyilvántartásba vegyék őket a szavazás szempontjából is. Ez a munkánk jól halad, az Erdély Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen az előre kitűzött menetrend szerint igyekszünk teljesíteni a vállalásainkat, és reméljük azt, hogy a határon túl Erdélyben, Székelyföldön vagy máshol élő magyarok is nagy számban részt fognak venni a választásokon. Másrészt, és azt hiszem elsősorban erre vonatkozott a Róté Tibor kijelentése, az elmúlt héten a Magyar Polgári Párttal és az RMDS-szel együtt aláírtuk azt a nyilatkozatot, amely 25 évvel a kolozsvári nyilatkozat után újból megerősíti, hogy az erdélyi magyarok szabadságvágya Románia törvényes alkotmányos rendjének tiszteletben tartásával az autonómia megteremtésén keresztül érhető el. Én azt gondolom, Toró T. Tibor barátomhoz hasonlóan, hogy ez egy jó kezdet. A erdélyi magyar pártok összefogása kisugárzik, és remélem, hogy eredményt is hoz.
A dokumentum aláírása után tartott sajtótájékoztatón azért volt egy kicsi keserűség az ön nyilatkozatában, mert hogy azok a pontok, amelyeket önök beleszerettek volna foglalni ebbe a dokumentumba, végül is nem kerültek bele. Azt is tudjuk, hogy eléggé hosszas és utolsó pillanatig tartó vita folyt arról, hogy mit is tartalmazzon ez a dokumentum. Tehát ezek után is úgy látja, hogy megfelelőképpen lett kidolgozva ez az összefogási egyezmény?
A végleges szöveg, amelyet aláírtunk, az mindenképpen egy kompromisszum. Mi is jól tudjuk, hogy akkor, amikor három fél asztalhoz ül, mindenki bemutatja a saját javaslatát, és a végleges szöveg soha nem úgy néz ki, mint ahogy csak az egyik vagy csak a másik szeretné, az mindig valamilyen megegyezés kell legyen. Nem titok az, hogy a mi eredeti tárgyalásokra szánt alapszövegünk egy akciótervet is tartalmazott, amely a közös cselekvéseket, a közös munkát, a jövőben elvégzendő közös munkát tartalmazná. Ebben most nem sikerült megegyezni, azt gondolom ennek ellenére, hogy a szöveg aláírása egy siker, ugyanis azt mutatja, hogy az erdélyi magyarság körében, az erdélyi magyarság által támogatott minden párt az autonómiák megvalósítását egy legitim szabadságvágynak, egy legitim törekvésnek tartja. Éppen ezért a szöveg utolsó mondata ad nekem biztonságot és optimizmust, amely azt mondja, hogy a konkrét kérdésekben a felek folytatják az egyeztetést és az együttműködést. A célokat, az alapértékeket tűztük ki tehát. Ezek, hál' Istennek, nem változtak a 90-es évek elejétől. Talán nem minden rádióhallgatónk emlékszik arra, hogy 1992-ben a kolozsvári Szent Mihály templomban a parlamenti frakciók egy esküt is elmondtak, amire felesküdtünk Isten és ember előtt, mondjuk azóta. Hát ez az eskü pont arra vonatkozik, hogy a kolozsvári nyilatkozatban meghatározott, kitűzött autonómiaformák, saját népünk, nemzetünk szolgálata áll majd előttünk, amikor a közéletben, a politikában, vagy Románia parlamentjében dolgozunk. Azt hiszem, hogy 28 évvel a változások után, miután annyi vitát, versenyt, harcot megértünk magyar és a magyar között is, nos, ez egy új korszak kezdetét jelentheti. Egyrészt visszanyúlunk a gyökerekhez, másrészt a jövőbe nézünk, és azt kutatjuk, hogyan tudunk összefogni magyar a magyarral.
Végül is ez egy keretegyezmény, amely lényegében az összefogást, az összehangolt cselekvést mondja ki, de hogy milyen konkrét területeken, az nem igazán derül ki. Ennek kidolgozás érdekében, amint már említette, az önök javaslata szerint munkacsoportokat kellene létrehozni. Erre a közeljövőben, vagy akár a távolabbi jövőben sor kerülhet-e? Van rá remény?
Az első lépés mindenképpen a párbeszéd. Ha a politikai pártok között párbeszéd van, és mindent meg tudunk beszélni tabuk nélkül, akkor azt is meg tudjuk beszélni, mi vállalható egyik vagy másik félnek, mi az a határ, ameddig elmennek ilyen vagy olyan meggondolás alapján. Nyilván más szemszögből nézzük mi, akik Erdélyben az önkormányzatokra koncentrálunk, és elsősorban az erdélyi közösség üzenetét akarjuk hangsúlyosan megjeleníteni az önkormányzatokban, Erdélyben, illetve Bukarestben, és más szempontból nézi az RMDS, aki minduntalan tekintettel kell legyen arra is, hogy mit szólnak majd a koalíciós partnerei, vagy a bukaresti politikai partnerei. Mi ennek tudatában vagyunk, éppen ezért olyan megoldást kell találnunk, amely minden szempontot kielégít, tudatában annak, hogy csak is akkor van előrelépés, ha a magyarok igényét, az autonómia igényt, a szabadság igényt hangsúlyosabban és eredményesebben próbáljuk asztalra tenni Bukarestben is. Én teljes mértékben egyetértek Kelemen Hunor elnök úrral abban, hogy a román többség egyetértése, támogatása nélkül nem lehet azt képzelni, hogy bármilyen autonómia megvalósulhat. Az is biztos viszont, hogy nem fogadott el még a parlament soha egyetlen törvényt se úgy, hogy az ne legyen benyújtva. Ahhoz tehát, hogy párbeszédet kezdeményezzünk, puhítani kell a közeget, a törvénytervezetet, amelyet letárgyalunk, a legnagyobb társadalmi és politikai támogatással kell felruházni azért, hogy amikor Bukarestbe kerül, érezze Bukarest, hogy ez az erdélyi magyarok közös igénye, nem egyik vagy másik oldalnak az igénye, és azután meg kell nézni azt is, hogy az anyaország támogatásán túl milyen nemzetközi támogatást, rábólintást, jóindulatú hozzáállást tudunk kieszközölni azért, hogy a céljainkat megvalósítsuk. Ami a legfontosabb, az, hogy rádöbbentsük a román barátainkat arra, hogy mi nem Románia ellen vagyunk, pont ellenkezőleg egy 100 éve megoldatlan kérdést akarunk európai módon rendezni, a párbeszédigény, a törvénytervezetről szóló társadalmi és politikai párbeszédigény, tehát nem csak az erdélyi magyarok érdeke, hanem egész Románia és Európa érdeke is egyben.
Csak hát azokból a reakciókból, amely az aláírást követően ugyebár meg is történt a román pártok vezetői részéről, nem ez a szándék nyilvánul meg.
Igen, A román demokrácia történet talán egyik legszomorúbb fejezete, amit a jelenlegi miniszterelnök megnyitott néhány nappal ezelőtt tett kijelentése által. Azt gondolom, hogy példa nélkül áll. Románia és Európa történetében, hogy egy funkcióban lévő miniszterelnök azzal fenyegesse meg a székely zászlót kitűzőket, hogy ott fognak lógni a zászló mellett. Ami példa nélküli ugyanakkor a kijelentésen túl, hogy nem mondott le néhány percen vagy néhány órán belül, nem kért bocsánatot, nem szívta vissza, és az egész román politikai elit tulajdonképpen cinkos hallgatással övezi az egész ügyet. Nos, ennek úgy gondolom, hogy lesz még következménye, ugye azt se tudjuk még, hogy meddig maradt funkcióban a jelenlegi miniszterelnök, sokak szerint és több elemző szerint nem lenne meglepő, ha sok más ügye miatt is a kormánypárt menesztené, de hát ezt végül is ők döntik el. Egy viszont biztos, hogy nem szabad engednünk, hogy a magyar-román párbeszéd helyett egy nacionalista hörjöngés mocsarába vigyenek bennünket. Nagyon sok józan román barátunk, ismerősünk biztatott bennünket, hogy ne féljetek, őrizzétek meg a méltóságotokat, és folytassátok a párbeszéd igényt, és a kinyújtott kéz politikáját, mert ez előbb-utóbb meghozza eredményét, még akkor is, ha az elmúlt évek nem ezt mutatják. Az elmúlt években a romániai magyarság több mindent kipróbált, és azt kell mondanunk, hogy a parlamenti képviselet szempontjából mindig is a tárgyalás, a nyitottság és az együttműködés igénye fogalmazódott meg. A mi ellenzékünk tulajdonképpen pont azzal vádolta a parlamenti képviseletet nagyon gyakran, hogy túl együttműködő, túl kicsi árat kér, nem kéri meg igazán az árát annak a segítségnek, amelyet az erdélyi magyarok szavazatával a parlamenti frakció megkapott, de mindenki számára világos, hogy valamit módosítanunk, változtatnunk kell az elmúlt 28 év tapasztalata alapján, ugyanis nem jutottunk egyről kettőre. Hát azt látjuk, hogy nem csak az igazi nagy ügyekben, mint az autonómia ügy, de a kis ügyekben is állandóan szorongatnak bennünket. A Marosvásárhelyi katolikus iskola ügye, ami mind a mai napig nincs megnyugtatóan rendezve, ha bár valamilyen remény létezik. A Marosvásárhelyi gyógyszerészeti és orvosi egyetem ügye, amely szintén tulajdonképpen a román demokrácia szégyenfoltja, egyrészt azért, mert nem alkalmazzák a tanügyi törvényt, másrészt azért, mert tudatosan építik le a magyar vonalat, a magyar karokat, a magyar jelenlétet az egyetemen belül, mi pedig nem tudunk vagy nem akarunk ebben az ügyben keményebben fellépni. Azokat a nemzetet megtartó intézményeket, amelyek az erdélyi magyaroknak biztonságot adnak, az óvodát, az iskolát, az egyetemet, a templomokat, az egyházi ingatlanokat, az egyházi intézményeket, a közösségi intézményeket. Most ezeket nekünk foggal körömmel kell védelmeznünk, mert ezek biztosítják a megmaradásunkat, a továbbélésünket. És optimális esetben ezeket ki kell tudjuk terjeszteni, több intézményt, több iskolát kell tulajdonképpen létesítenünk, mégpedig úgy, hogy azok amennyire lehet a közösség döntésétől függjenek, és ne Bukarest döntésétől. Azért mondom ezt, mert több más európai állam, nyugat-európai államok olyanok, amelyeket nem gyötört meg a fasizmus és a kommunizmus. Nos, több olyan állam példája hozható itt föl, akik többször megvalósítottak valamilyen állami reformot, szerkezetváltást, csak azért, hogy az állami döntéseket és intézményeket emberközelibbé, hatékonyabbá tegyük. Mi pedig erdélyiek azt látjuk, nem csak mi erdélyiek, a moldvaiak, a dobrodzsaiak vagy a havasalföldiek is azt látják, hogy nagyon gyakran Bukarest, mint hatalmi központ, képtelen, szerkezetileg képtelen, hatékony és az emberekről szóló, az emberek javát szolgáló döntéseket hozni. Nem beszélve arról a tömérdek közpénzről, ami kézen közön elfolyt a bukaresti korrupció feneketlen zsákjában, vagy a rossz adminisztráció miatt. Nos, ezen változtatni kell. A változás kovászai lehetünk mi is. Persze, nekünk soha nem lesz többségünk. A 6-6,5%-os magyarságnak soha nem lesz többsége. Igaza azonban lehet. És a román partnerek, ha vannak, akik odafigyelnek a szavunkra, ezt kell tulajdonképpen tudomásul vegyék, hogy azért, mert szavazat többségük van a számbeli többségük miatt, még nem jelenti azt, hogy mindig mindenben igazuk is van. Egy nemzeti közösség, mint a magyarság, amely politikájában a létéért küzd, mi nem egyszerűen a hatalomért, a szavazat gyűjtést, a szavazat maximálást nem azért akarjuk, mert mi a hatalmat akarjuk, mi a megmaradásunkat, a fejlődésünket akarjuk. Sokkal többről szól tehát nekünk a politika, mint azt egy egyszerű bukaresti elemző gondolná. Számunkra a megmaradásról szól a politika.
Ön a kormányfő kijelentésére utalt, viszont rögtön a dokumentum aláírását követően mind a Szociáldemokrata párt elnöke, mind pedig a Nemzeti Liberális párt elnöke, később pedig a többi politikai tömörülés vezetője is teljes mértékben elzárkózott a téma esetleges párbeszéddel való elemzésétől. Nos, ilyen helyzetben akkor úgy tűnik, hogy kizárólag csak a magyar közösség képviselőinek érdeke az, hogy erről a fontos kérdésről párbeszédet nyissanak, nem lesz akivel ezt lebonyolítani. Ilyen formán megtörténhet az, Tőkés László esetleg nyilatkozatát is figyelembe véve, hogy az RMDS, ha Mihály Tudósz kormányfő nem mond le, vagy nem menesztik, akkor mondja fel 24 órán belül az együttműködési egyezményt, akkor a magyarság képviselete teljes mértékben elszigetelődhet a törvényhozásban, és akkor azok a remények, amelyek esetleg még megvalósításra kecsegtetnek, azok is ködbe vesznek. Hogy látja ilyen tekintetben a jelenlegi helyzetet?
Nagyon jogos a kérdésfelvetés. Nyilván meg kell nézzük az érem másik oldalát is. Mi, a három magyar politikai párt vezetői az erdélyi magyarok jövőjéről és az erdélyi magyarok autonómia igényéről indítványoztunk párbeszédet. Ők azt mondják, hogy nem akarnak autonómiát, és nem akarnak párbeszédet az autonómiáról. Azonban egy ilyen helyzetben, aki a párbeszédet visszautasítja, az a demokráciát utasítja vissza. Egy funkcióban lévő miniszterelnök vagy kormánypárt nem teheti meg, hogy nem folytat párbeszédet a társadalom egy nagyon jelentős csoportjának a kéréséről. A román demokrácia szégyene az, hogy a kormánypártok is és az ellenzék is a párbeszéd visszautasításával próbálja ezt a kérdést megoldani. Ez sokáig nem tartható. Azt gondolom, hogy olyan folyamatok, olyan jelenségek történnek környezetünkben és Európában, hogy előbb-utóbb át fog törni a jég. Lehet, hogy pont ez a 2018-as esztendő, a centenárium döbbenti rá majd a román politikai elitet arra, hogy ez így tovább nem mehet. Nem csak azért, mert nem tartják meg a 100 évvel ezelőtt tett, a gyulafehérvári nyilatkozatban rögzített saját önszántukból fogalmazott ígéretüket, amely arra vonatkozott, hogy minden velünk lakó népnek saját kebeléből választott vezetők által lesz joga saját magát kormányozni, de ezt kéri az európai demokrácia fejlődés is. És ezt kérik tulajdonképpen egyre inkább az erdélyi románok is, akik más irányból közelítve, de szintén elégedetlenek a bukaresti túlzott központosítással. Valóban fennáll a veszélye annak, hogy elszigetelődünk. Más oldalról viszont, ha bármilyen áron, bármilyen fizetség, bármilyen alku nélkül támogatunk egy többségi kormányt, akkor arra tanítjuk meg a román politikát, hogy a magyaroknak úgyis mindegy. akár kapnak valamit, akár nem kapnak semmit, a magyarok szavazatai ingyen vannak, vagy nagyon olcsón vannak. Most nyilván azért használom ezt a kereskedelmi nyelvezetet, mert a bukaresti politikák figyelők nagyon jól tudják, hogy a megegyezéseknek bizony ára van. Itt nem csak pénzről beszélek, hanem intézkedéscsomagokról, politikai programokról, és így tovább. Mi pedig nem vagyunk abban a helyzetben, hogy nagy lelkűségből, vagy hogy mondjam, nagyon olcsón adjuk a bőrünket. Hát mennyibe kerül az a liba? Annak idején erről szólt a vita 96 végén, 97 elején, amikor az akkori parasztpárti győzelem után az RMDSZ kormányra ment. Mennyiért adjuk a bőrünket? Mit kérjünk azért, hogy a magyarok szavazatai által megválasztott képviselők és szenátorok támogassák a román kormányt? Önnek valóban igaza van. Fennáll a veszélye annak, hogy a román kormány többség azt mondja, hát a magyarokra nincs szükségünk, és ellenzékben. Egy ellenzéki pártnak is megvannak azonban az eszközei arra, hogy józan belátásra és számára, illetve közössége számára pozitív intézkedések meghozatalára késztesse, vagy kényszerítse a kormánypártot. Nyilván kevesebb az eszköze, mint ha kormányon lenne, azonban nem eszköz nélküli. És ezt fel kell vállalni. Én azt hiszem, hogy mi erdélyi magyarok a politikánkban nem kell keressük a konfliktust, nem kell keressük a harcot. Azonban vannak eredmények, amelyeket nem lehet harc nélkül megszerezni. És a politika tulajdonképpen az esélykihasználás művészete. Ha mi egy kicsit keményebbek vagyunk, ha mi azt mondjuk, nem tartjátok meg a szavatokat, sem a Marosvásárhelyi ügyben, sem a kormányprogram ügyében, sem más ügyben, hát akkor mi sem kell betartsuk azt, amit ígértünk. Mi korrekt, törvénytisztelő, szerződéstisztelő polgárai vagyunk mindig Romániának és a román politikai életnek. Miközben azt látjuk, hogy a nagyon sok román párt vagy politikus pont ellenkezőleg szerződésszegő, szavaszegő, és nem értékteremtő, hanem értékromboló. Az erdélyi magyarok értéke az, hogy stabil, kiszámítható partnerei, függetlenül attól, hogy most az úgynevezett mérsékelt vonalról, vagy a keményebb úgynevezett radikális vonalról beszélünk. Mindkét tábor, mondhatni, az erdélyi magyarok politikai kultúrája tulajdonképpen stabilitást hoz a román politikába, és ez bizony egy nagy érték. Azt hiszem, hogy egy keményebb, az árat jobban megkérő és behajtani tudó politikának több eredménye lenne, mint az eddigi években látott politikának, és ez tulajdonképpen a vita tárgya az erdélyi magyar politikában, hogy a román partnereinkhez való viszonyban egy keményebb fellépés, még egyszer, egy békés, demokratikus, de a politikai üzenetében, szigorúságában, számonkérésében keményebb fellépés véleményem szerint több eredményt hozna.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Szilágyi Zsolt, erdélyi magyar néppárti elnök úr, a mai nap folyamán lehet, hogy mikor ez a beszélgetés itt a Marosvásárhelyi Rádióban elhangzik, már tisztázódik a kormányfő jövője, és megtörténhet az, hogy a saját állásfoglalása ellenére is meneszti a Szociáldemokrata Párt, amely egy újabb politikai, komoly politikai válsághoz vezethetne. Majd meglátjuk. Mindenképpen kitérnék egy másik, ezúttal másokkal felségesebb és ünnepélyesebb eseményre, amely szombaton Kolozsváron Tordán zajlott le, ugyebár a vallásszabadság 450. évfordulójának megünneplésére gondolok, és hát az ünnepi momentumot követően alkalmuk adódott a politikai vezetőknek, a magyarság politikai vezetőinek, Németh Zsolttal, a Magyarországgyűlés külügyi bizottsága elnökével eszmecserét folytatni, többek között a román-magyar viszonyról. Most ez egy forró kérdés, ugyebár a kormányfő kijelentése kapcsán megint eléggé elhidegülni látszik ezen viszonyoknak a jövője. Ön hogyan látja és miképpen vázolja mindazt, ami történni fog ebben a 2018-as centenáriumi évben a román-magyar, magyar-román kapcsolatokkal.
A román elit számára a centenárium egy esély és egy veszély is. A veszély az, hogy megtartják azt a diskurzust, azt a retorikát, azt a gondolkodásmódot, amely az elmúlt évtizedekben is jellemzi döntően a román politikai elitet. Az esély viszont az, hogy 100 évvel a jelenlegi Románia megteremtése után felteszik maguknak a kérdést. Ezt akartuk mi? Hogyan fogunk tovább lépni? Hogyan tudjuk országunkat jobbá tenni? Én mindenkit arra buzdítok, hogy olvassa el a Julio Maniunak 1937-ben a királyhoz írott levelét, aki az erdélyi románok teljes elkeseredésének ad hangot ebben a levélben, azt mondván, hogy nem ilyen egyesülést akartunk. Mi azt reméltük, hogy méltó partnerei leszünk a román nemzetnek, de mi erdélyi románok nem látunk más, csak kizsákmányolást, alattvalókként kezelnek bennünket, gyarmatosítókként bánnak velünk Bukarestből, és így tovább, és így tovább. El kell olvasni a levelet, megéri. Nos, az a tény tehát, hogy nem csak mi, hanem az erdélyi románok is elégedetlenek voltak azzal a módszertannal, azzal a stílussal, amivel bántak velük. És ez azt jelzi, hogy ez nem ment olyan módon, ahogy azt eredetileg kitűzték. A magyar-román kapcsolatok, most Magyarország és Románia kapcsolatairól beszélve, tulajdonképpen háromoldalúak. Nem lehet jó Budapest és Bukarest között a viszony, ha közben bennünket Erdélyben elnyomnak. Csak is úgy lehet jó a magyar-román viszony, ha az erdélyi magyaroknak Románia biztosítja nem csak azt, amit a gyulafehérvári nyilatkozatban megígért, hanem a formális jogegyenlőségen túl a valódi jog és esélyegyenlőséget is. És azt az intézményrendszert, amely bennünket megtart, és tovább éltet itt Erdélyben, szülőföldünkön. Egy nagyobb összefüggésben nézve a két nép, a két ország, a két nemzet egymásra van utalva. Most elsősorban arról a válságról beszélek, amely Európát jellemzi, és ennek a menekült válság csak egy jelzésértékű szimptomája, zászlós hajója, hogy így mondjam, de sok más olyan ügy van, amiben Európa, pontosabban az Európai Unió változtatásra, módosításra, jobbításra szorul, és itt a kelet-közép-európai országok, akikről nyugat-európai kollégáink tulajdonképpen csak ilyen újonnan jött országokként és nemzetekként tekintenek, nos, ezeknek az országoknak bizony komoly szavuk lehet ennek átalakításában. Tehát Magyarország és Románia össze kellene fogjon, nem csak a migráns ügyben, nem csak a kelet-közép-európai érdekérvényesítésben az unión belül, hanem több más politikai és gazdasági ügyben is. Ennek viszont az alapja csak is az a bizonyos történelmi kiegyezés lehetne, amelyet a román politika is nagyon sokat emlegetett akkor, amikor érdeke volt a 90-es évek közepén, ugyanis akkor ők integrációs bizonyításkényszerben voltak, hogy így mondjam, az Európa Tanács, a NATO, az Európai Unió fele igyekeztek, és azt akarták bizonyítani, hogy Romániának semmilyen problémája nincs szomszédaival. Nekünk nem az az érdekünk, hogy felmutassuk, hogy probléma van, mert azt tudjuk, az van, hanem az, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Jelenleg ott állunk, hogy a román politikum tagadja. Ők is tudják, hogy probléma van, de a nyilvánosság előtt a nyilvános nyilatkozataikban tagadják ennek a problémának a létét. Holott evidens, hogy Erdély és Bukarest kapcsolatában, nem csak az erdélyi magyarok és Bukarest kapcsolatában, hanem Erdély és Bukarest kapcsolatában is valami strukturálisan, szerkezetileg rosszul van kódolva. Nos, ezeket a nagy kérdéseket, ha azt arra tudjuk tenni, és elindul ezekről egy őszinte párbeszéd, akkor Románia egy modernebb, jobb, befogadóbb, toleránsabb, biztonságosabb állam lehet. Ebben még egyszer mondom, mi kovászok lehetünk, jól tudom, hogy nem mi döntünk, azonban elősegíthetjük azt, hogy Bukarest és Budapest között a párbeszéd hatékonyabb, konstruktívabb, őszintébb legyen, és az, hogy Erdély és az erdélyi magyarok és Bukarest viszonya is jobb legyen.
Csak hogy éppen ez a másik kérdés az autonómia kérdéskörén túl, ami ugyebár különböző álláspontra kényszeríti, vagy különböző álláspontot képviselnek a diplomáciai vezetők és a két ország vezetése, és itt természetesen ugye a kisebbségi kérdéskörre gondolok, ugyebár Románia többször hangoztatta, hogy példaértékű a kisebbségek helyzete az országban, Magyarország pedig azt támogatja, amit lát és amit önöktől tud a magyar kisebbségek kapcsolatosan. Van egy másik közös front, amin a három politikai tömörülés, kiegészülve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal és a Székely Nemzeti Tanáccsal egységesen lép fel, és ez az európai polgári kezdeményezés sikerre vitele, mert hogy ezt a kezdeményezést mindnyájan támogatják, és mindnyájan dolgoznak azon, hogy a megfelelő számú aláírás április 4-éig összegyűjjön. Tehát ez megint lehet egy kulcsfontosságú kérdés, és hát valószínűleg, hogy ez, és biztos vagyok benne, ez közvetlenül mindnyájunkat érint, akik itt élünk.
Teljes mértékben az európai polgári kezdeményezés közös ügye nem csak az erdélyi magyaroknak és magyar pártoknak, de az európai nemzeti közösségeknek is, ugyanis Európa és az Európai Unió szégyene az, hogy miután a vízminőséget, a földet, a növényeket és az állatokat védi, egyébként nagyon helyesen, akkor pont azokat az őshonos nemzeti kultúrákat és közösségeket nem védi semmilyen európai jogszabály, amik alapján elmondhatjuk, hogy mi európaiak vagyunk. Hát az európai kultúra a nemzeti kultúrákból áll össze. Azért vagyunk európaiak, mert németek, lengyelek, románok, magyarok, szlovákok, olaszok, franciák és így tovább vagyunk. Tehát a magyar kultúra védelme, a nemzeti közösségek védelme, az erdélyi szász, vagy a bánáti sváb kultúra, vagy a moldvai csángó magyarok kultúrájának védelme, az ugyanaz, mint az európai kultúra védelme. Döbbenet, hogy az Európai Bizottság, az a bizottság, amely leköszönt, és a jelenleg is, tulajdonképpen a jogi osztályán keresztül azt nézi, hogyan tudja elbuktatni azokat, akik kezdeményezik egy olyan európai jogszabály megalkotását, amely ezeket a őshonos nemzeti nyelveket, kultúrákat, közösséget védenék. Éppen ezért mi is arra biztatunk mindenkit, még áprilisig van idő, hogy írja alá vagy interneten, vagy papírformában, adja aláírását ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel, tegyük asztalra 1 millió, vagy több mint 1 millió aláírással a FUEN-nek a kezdeményezését, és legyenek kötelesek az Európai Unió Brüsszelben székelő vezetői foglalkozni az őshonos európai nyelvek, közösségek, kultúrák védelmével.
Egy szóval van tennivaló bőven politikai téren. Itt a beszélgetés vége fele közeledve azért én arra kérném, elnök úr, hogy vázolja azokat a sajátos rendezvényeket, kezdeményezéseket, amelyek 2018-ban az erdélyi magyar néppárthoz köthetőek és lesznek kötve az év folyamán.
Nekünk létezik egy hagyományos párbeszéd sorozatunk az erdélyi románokkal és a bukaresti románokkal, mert több bukaresti véleményformálót is meghívtunk az elmúlt években. Ezt mindez idáig évente egyszer-kétszer tartottuk meg. Legutóbb a nagyváradi városházán láttuk vendégül Gabriel Andreescu-t, Szabin Germánt és Dan Máskát. Egy nagyon jó hangulatú, nyitott párbeszéd volt, ahol a köszöntőt a nagyváradi alpolgármester mondta el. Én azt hiszem, hogy a centenárium alkalmat nyit arra számunkra, hogy még több partnert, még több párbeszéd partnert szerezzünk, és felmutassuk, hogy a román elit sem egységes, még akkor is, hogyha a média legnagyobb részt egy hangon szól Erdélyről és az erdélyi magyarokról. Mi az idei esztendőben több olyan akciót fogunk szervezni, amely folytatja ezt a gondolatiságot. A tusványosi nyári Szabad Egyetemen is kiemelt hangsúlyt fog kapni a magyar-román párbeszéd és a 100 éves évforduló. Azért ne feledjük el, hogy az első világháború végeztével nagyon sok mindennek van 100 éves évfordulója a térségben és Európában, tehát erre is külön hangsúlyt fogunk fektetni. És mind Erdélyben, mind Erdélyen kívül igyekszünk megkeresni azokat a lehetőségeket, amely minél több románhoz eljut, hogy bemutassuk, hogy azáltal, hogy a történelem, a sors, a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy az erdélyi magyarok Romániában kell éljenek, hogy mi ezt a helyzetet tudomásul vesszük, azonban közösségünket meg akarjuk tartani. Amit mi akarunk, az nem a románok vagy Románia ellen irányul, hanem pont ellenkezőleg szebbé, jobbá akarjuk tenni Romániát. Meggyőződésünk, hogy egyre több román fogja velünk együtt mondani, szegényebb lenne Erdély a magyarok nélkül, gazdagabb Erdély a székelyekkel, gazdagabb Erdély a magyar történelmi egyházakkal és az erdélyi magyarok jelenlétével. Olyan hagyományaink vannak, olyan múltunk van, itt említette imént a tordai vallásbékét, de említhetnénk azt az autonómiát is, amely Európában először valósult meg II. András királyunk, az Andreánum által adott királyi rendelettel adott a Szeben környéki szászoknak a 13. század elején autonómiát. Olyan hagyományaink vannak, amelyekre nem csak mi erdélyiek vagy magyarok, hanem egész Románia is büszke lehetne, ha már ezek európai értékek is egyben. Mi arra fogunk törekedni 2018-ban, hogy minél több értéket mutassunk föl, és azt mutassuk föl, hogy a magyarok és románok érdekei nem ellentétesek, csak őszintén le kell ülnünk és beszülketnénk kell arról, hogy mit is akarunk mi a jövőben.
Ehhez kívánok sok sikert itt a beszélgetés végén is. Köszönöm nagyon szépen, hogy a rendelkezésünkre állt tisztelt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. További sikeres munkát kívánok.
Köszönöm a lehetőséget.